Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, irgalmas, nagy Urunk, köszönjük azt, hogy most áthattuk a Te nevedet, hogy eléd járulhatunk az ének és az imádság szavaiban, és dicsérhetünk, magasztalhatunk, neked adhatjuk a tiszteletet és a hódulatot, a szívünknek az imádatát. Hiszen, Urunk, Te vagy egyedüli Isten, nincs más rajtad kívül. Nincs más Isten rajtad kívül. Így most jövünk eléd, és bűnbánattal valóban le is borulunk eléd. Hiszen, Urunk, annyiszor is, annyiszor eltévejedünk, annyiszor nem a Te szavadra figyelünk, annyiszor nem vesszük észre azt, hogy vezetsz bennünket, hogy útba igazítasz, hogy mutatod, hogy merre kell mennünk. És ezt oly csodálatos módon teszed, hogy előttünk jársz. Urunk, kérünk most Téged, hogy áld meg a mi együttlétünket, áld meg a mi igére való figyelésünket. Hadd lássuk meg abban a Te áldott szavadat. Hadd lássuk meg abban a Te útba igazításodat, vigasztalásodat, vagy éppen feddésedet. Hiszen hisszük azt, hogy közösségben vagy velünk, hogy közöttünk vagy, hogy bennünk élsz a Te szent lelked által. Így kérünk most, hogy áld meg jelenléteddel együtt töltött időnket, Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Mózes második könyvének 16. fejezetéből, a 11-től a 15. versig és a 31. verset olvasom. Azután így szólt Mózeshez az Úr: meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szól hozzájuk: estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól: mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eredelül. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Minden Isten tiszteleten, s talán minden nap elmondjuk az Úrtól tanult imádságot. És ebben ott van, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. És valóban, nagyon fontos, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk, a mindennapi betévő falatunk, hiszen ha nem jutunk élelemhez, ha nem jutunk folyadékhoz, akkor a szervezetünk nem tud működni, nem tud élni. Kérdés azonban az, hogy ez-e a legfontosabb az életünkben? Ez van-e a legelső helyen? Hogy a mindennapi kenyerünk meglegyen, hogy a mindennapi betevő falatunk valóban elég legyen, olyan legyen, amilyenre vágyunk, és amilyenre igazán szükségünk van. És ha visszagondolunk az elmúlt napokra, hetekre, hónapokra, akkor én azt gondolom, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy megvolt a mindennapi kenyerünk. Hogy az imádságunknak ez a rövid momentuma, szakasza biztosan meghallgattatott. biztosan ott volt, és valóság volt az életünkben, hogy az Úr megadta a mindennapi kenyerünket. Mondhatnám így, hogy napról napra nem csak az imádságunk hallgattatott meg, hanem szabadulást is éltünk át. Szabadulást, szabadulás örömét, hogy micsoda nagy dolog, hogy van mit ennünk, hogy szabadok vagyunk, hogy nem kell emiatt napról napra aggódnunk. Igen, a mi Istenünk szabadító Isten. A mi Istenünk olyan Isten, aki megszabadítja a népét napról napra, de megszabadítja a népét olyan helyzetekből is, mint ahogyan megszabadította Izrael népét az egyiptomi fogságból. Megszabadította az egyiptomi fogságból, és a történet, amit felolvastam, arról beszél, hogy Izrael népe a Vöröstengertől, Egyiptomtól elindult a Vöröstengeren át, a Szúr pusztája felé tart. Megy, mondhatnám így, szabadság első útján. Átélik a csodálatos szabadulást, és mennek, többé már nem rabok, hanem Isten fiai. Isten fiai, vagyis a szolgaságot felváltja a fiúság. Isten Izraelre úgy tekint, mint fiára. Az Új Szövetségben az egyik leghatalmasabb üzenet annak kifejezésére, hogy az ember a kegyelem által milyen új kapcsolatba lépett Istennel, ez az atya-fiú kapcsolat. Vagy mondhatnám így, az atya-gyermek kapcsolata. Pál apostol ezt így fogalmazza meg. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, atya. És Pál apostol így gyönyörűen, ahogy egy nagy teológus is végigvezeti, akik Isten fiai, azokat Isten lelke vezérel. Annyiszor hallottuk már ezt az igét. Akik Isten fiai, azokat Isten lelke vezérel. És ezért érthető is. Isten népe itt van a pusztában, és Isten az ő népét, akire úgy tekint, mint az ő fia, az ő gyermeke, nem hagyja el, hanem vezeti. Vezeti méghozzá az első megjegyzés, az első utalás arra, hogy ő valóban vezeti, kerülő úton vezette Isten az ő népét. Majd olvashattuk a napokban, az Úr pedig előttük ment, nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és hogy éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. De hogyan is kell érteni ezt a vezetést? Isten érthetetlen, gyöngéd szeretete húzódik meg emögött. Mózes így énekli ezt meg. Szeretettel terelgetted megváltott nyájadat. Erőddel vezetted szent legelődre. És valóban, akit ő megváltott, a szeretettel viszi tovább. Az új hazafelé. Mert Isten örül azoknak, és örül azokon, akik az ő gyermekei lettek. Isten szeretetének a mélységeit az ember alig foghatja fel. Isten kegyelmének a nagyságát nagyon nehéz megértenünk és elfogadnunk. És itt, ebben a történetben egy aprócska mondat van, az Úr dicsősége megjelent felhőben. Ott van velük. Ott van velük a maga jelenlétével. Nem vonta meg tőlük az ő jelenlétét. Elindulnak. Korábban arra utal, hogy az angyalai is ott vannak, tábort járnak előttük. Isten személyesen ment velük az úton. És itt megállhatunk. Mert teljes pontossággal nem tudjuk és nem értjük ezeket a jelenéseket. Nem értjük a felhőoszlopot, a tűzoszlopot, nem értjük pontosan, hogy hogyan történtek ezek, de az biztos, hogy Isten ott van velük, Mert hiába lenne a szabadítás, ha utána nem lenne jelen a vezetés. Ha nem lenne jelen továbbra is Isten velük, és nem mutatná számukra a célt, mert eljöttek a rabságból, és akkor még számukra előttük van az ismeretlen világ. De menniük kell, és Isten nem hagyja őket egyedül, vezeti őket, hiszen amilyen csodálatosan megszabadítja őket, ugyanolyan csodálatosan vezeti is. A zsoltárokban ezekkel így találkozhatunk, hogy Isten az ő kezének nyája. Isten az ő gyermekeit az ő kezével vezeti, mint nyájat. Talán a kérdés az, hogy ez a nép ott meg tudta-e tanulni azt, hogy Isten ott van velük, és hogy rá tudnak-e hagyatkozni, mert ennyit kellett volna tenni. De mi volt a szívükben? Kételkedés, a zúgolódás, a megkeményedés. Korábban vízhiány volt a felolvasott történet előtt, és most pedig ott a kenyérhiány. És így foglaltam össze, a nép nehezen tanul meg kegyelemből élni. Isten próbára teszi a népét, hogy megértse, minden van, de nem csak úgy a természetből, a saját erejükből, hanem ajándékképpen. Isten azt akarja tudni, hogy az ő népe akar-e úgy élni, mint aki mindent kér, amire szüksége van, és meg is kapja ajándékként. Mit csinál a nép? Egyiptomra emlékeznek, hogy annak örültek, amikor a fazekak hússal teltek meg, és a megérdemelt munka eredménye volt az, hogy ők ehettek, és amelyet így maguknak köszönhettek. Szeretnének önmaguk uraiként élni, önmaguk eredményeiből élni. De itt egy új iskolába járnak. Egy új dolgot kell megtanulniuk. Valaki azt állította, hogy a szeretetet tanulni kell. És azt gondolom, a kegyelmet is tanulni kell. A kegyelemből a napról napra való élést is tanulni kell. Tanulni kell. És a nép most még nagyon nehezen hajlik erre. Pedig ez az egész pusztai vándorlásnak ez a célja, a kegyelmet tanulni napról napra. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Megtanulni kegyelemből élni. Bizony, ahogy már bevezetésben mondtam, nagyon-nagyon fontos az, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk. És itt ehhez visszacsatlakozva, ehhez a gondolathoz, de még fontosabb, hogy megtanuljunk Isten kegyelméből élni. Még fontosabb, hogy valóban tudjuk azt, hogy a kegyelem tart meg bennünket. És az, hogy itt most a kenyeret nélkülöznie kellett a népnek, az azért volt, hogy megtanulja a nép, hogy mindennél fontosabb az Istennel való közösség. Mindennel fontosabb az, ami ajándékként kap az embert Istentől. Mert a kenyér az, amit az ember maga megteremt magának a munkájával. A manna az, amit az Isten ad az asztalra. Nem csak kenyérrel él az ember. Hallhatjuk ezt az új szövetségben is, magától Jézus szavaitól. Mert ahogy mondtam, a kenyér ahhoz szükséges, hogy életben legyen a testünk. A kegyelem pedig ahhoz, hogy életben legyen a lelkünk, hogy éljünk. Hogy éljünk, és az életünk abban van, hogy megvan-e a bizalommal teli kapcsolat Isten és közöttünk. Hogy megvan-e ez a csodálatos kapcsolat, hogy ő megszabadít, mi pedig vezetettek vagyunk. Hogy ő megszabadít, és mi megyünk azon az úton, amelyen vezet. Bizony, testvérek, itt, ahogy a nép is megállt, üres kézzel, érdemes megállni. Nem baj, ha üres a kezünk, ha üres a szívünk, ha úgy érezzük, hogy üres az életünk. Mert az égből kenyér száll alá. Tápláló, éltető kenyér. Jézus egész lénye és egész műve, ezért hasonlítható ez a mannához. Amint a manna kenyér volt az égből, és a kegyelemből való élés tanította, ugyanúgy Jézus kenyér az égből, és a belőle élni annyit jelent, mint Isten ajándékát megizlelni, Istennel kapcsolatban lenni. Mert aki Jézussal kapcsolatban van, annak örök élete van. Ne feledkezzünk meg erről. Mert ha csupán a mannát esszük, akkor még nincs örök életünk. De ha az Úr Jézussal, és az Úr Jézussal élünk, és belőle táplálkozunk, akkor örök életünk van. Nem csak kenyérrel él az ember. Jézus maga, amikor ezt mondja, amikor a kövek kenyérré változtatása helyett, a másik lehetőség mellett dönt, hogy Istentől kérjen kenyeret, akkor bizony ő amellett dönt, hogy Istentől kapja azt, amire igazán szüksége van. Mert ő is meg tudta volna tenni, hogy a köveket kenyérré változtassa, de nem tette, mert neki fontosabb volt az Istennel való drága kapcsolat. És még egy gondolat erejéig visszatérve, talán így ezekben az összefüggésekben látva azt gondoljuk, hogy lehet az, hogy az egyiptomiak visszavágyakoznak a húsos fazekakhoz. Fontosabb volt nekik a hús, a táplálék, mint az előttük levő ígéret. És azt gondolom, hogy ilyenkor az emberi természettel van dolgunk. Nem hajlamosak vagyunk-e a múltat megszépíteni, a jelen problémáit felnagyítani, a jövőről pedig elfeledkezni. Nagyon emberi dolog ez. És mi is könnyen belecsúszunk ebbe. Mi is könnyen tudjuk a nehézségeket választani, és ezek körül forogni, a problémák a bálványok körül. De testvéreim, Isten szabadságot és ígéretet ad nekünk. És milyen csodálatos, hogy ez így van, mert elhordozta ennek a népnek a lázadását. Megbocsátotta nekik az ő felgerjedésüket, lázadásukat, kételkedésüket, kemény szívűségüket. És reggelre valami finom, valami daraszerű volt ott a földszínén, hasonló a dérhez, vagy a koriandermaghoz, ahogy felolvastam. És nem tudták Izrael fiai, hogy mi ez. Olyan dologban volt részük, amelyet még az atyáik sem ismertek korábban. Mi ez? És héberül ez, mánhú, azaz mi ez? És ebből lett a magyarosított manna szó. Manna. Mi volt ez a manna? A tamariszt pa édes nedve volt, amikor a pajzs tetvek megszúrták, és a szél felkapta ezt a finom, édes nedvet, édességet, és reggelre megkeményedett, és a szél tovasodorta. És ezt kellett összegyűjteniük Izrael fiainak, de ha a nap rásütött, akkor ez megromlott, és minden nap újat kellett szedniük. Minden nap újat kellett szedniük, hiába tartogatták. És emögött a természetes jelenség mögött ott van a Teremtés Ura. Ott van az Isten, akinek a kezéből jött a manna, és mennyei kenyeret ad az ő gyermekeinek. Milyen csodálatos az, hogy Isten a pusztában az ő gyermekeinek asztalt terített. És egyetlen egy dolguk volt elfogadni ezt. Egyetlen egy dolguk volt az, hogy összeszedjék. Igaz, korán kellett kelniük, de mindenek felett az, hogy elfogadják ezt a kegyelmet. És a feladatuk pedig az volt, hogy napról napra merjenek bízni, merjenek reménykedni, és merjék hinni, hogy ahogy tegnap megsegített, holnap is megfog. Ahogy tegnap volt manna, holnap is lesz manna. Isten áldja meg bennünket azzal a hittel, azzal a bizodalommal, hogy a mi Urunk gondviselő Isten, hogy a mi Urunk megtartó Isten, aki asztalt terít az ő gyermekei számára. Mennyei édesatyánk, most hálát adunk legfőképpen a Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, a mennyei kenyérért, aki eljött erre a földre, hogy a mi bűneinket, a mi lázadásainkat, a mi elégedetlenségeinket, a mi kétkedéseinket, a mi kemény szívűségünket elhordozza és megbocsásson ezekért. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kegyelem valóban napról napra, minden reggel megújul. Köszönjük a bűnbocsánatot, köszönjük ezt, mennyei édesatyánk. És köszönjük azt, hogy ahogyan a lelkünket táplálod, és elárasztod a szabadulás örömével, a megbocsátás szépségével, úgy táplálod a mi testünket is. És Urunk, te látod, hogy milyen körülmények között vagyunk, milyen lehetőségek között, hogy azt érezzük, hogy egyre inkább bezárulnak a körök, egyre inkább nehezebb a megélhetés, egyre inkább több a nyomor, és több a nélkülözés. Urunk, de mi hisszük és valljuk, hogy te gyermekeid számára gazdag asztalt terítesz. És Urunk, így kiáltunk most Magyarországért, a magyar népért, mindazokért a családokért, akiknek talán nincs meg a betevő falatjuk, vagy éppen hogy megvan, hogy a nyomorúságban ne az zúgulódás legyen a szavuk, hanem a téged való keresés, a te kegyelmednek a felfedezése minden körülmények között. Urunk, így áldj meg bennünket is ezzel a hittel, ezzel a szeretettel, amellyel te közeled felénk, és add, hogy ezt tovább vigyük, add, hogy mint a manna, amelyet a szél felkapott és sodort, a mi életünk is ilyen legyen, hogy vigyük tovább az édességet, vigyük tovább a jó szót, a melegséget, azok felé, az emberek felé, akik felé küldesz. Urunk, így áldj meg most bennünket, hazatérve hajlékainkba, családjainkat, szeretteinket, könyörgünk érettük is. Áldj meg bennünket önmagaddal, te ígéddel, szent lelked gazdagságával, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.